Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor a Rádió Q-n. Stuber Andrea műsora, én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és ebben az adásban Vég Zsolttal fogunk beszélgetni.
Hello!
Vég Zsolt a Hungarian Movie Database szerint rendező, színész, forgatókönyvíró, operatőr, hangmérnök, díszlettervező, gyártásvezető, közreműködő, vágó, jelmeztervező, producer, író és animáció szerepben tündökölt eddig különféle filmekben, színházi előadásokban. Úgy képzelem egy kicsit, hogy ha az ember ennyi mindent csinál egyszerre, mert ezek nem csak egymás után következtek, hanem ha jól tudom, akkor ezeket nagyjából csinálod is, hogy vagy az van, hogy nagyon kevés a pénz, és akkor mindent kell csinálni, vagy az, hogy megpróbál az ember különféle nyelveken elmondani valamit, vagy egyszerűen csak különféle nyelveken megszólalni, amivel találkozik, hogy van ez?
Igazából itt ennek a kettőnek egy ilyen találkozásáról van szó. Amikor én elkezdtem filmezni, akkor tényleg nagyon kevés pénz volt, és lelkesedésből kezdtem tulajdonképpen ezt el, mert nagyon szerettem volna valami olyan filmet csinálni, vagy olyan filmeket csinálni, amiket nem nagyon lehet látni. Tehát, hogy volt valami a fejemben, és ezt meg akartam.
Hát így, és azóta nem... is, tehát nem nagyon lehet látni.
Igen, szóval ez egy ilyen egészen eredeti irány volt, amit mindenképpen meg akartam, hogy szólaljon ez a dolog. És akkor nem volt pénz, és azért az embernek így szépen lassan meg kellett tanulnia mindent. Ez az egyik része, a másik része, sőt, ennek több oldala van, hogy miért csinálok ennyi mindent. A másik része az, hogy én amiben belefogok, annak nagyon szeretem látni az elejétől kezdve a teljes folyamatot, hogy hogyan történnek a dolgok. Tehát egy film esetében tulajdonképpen minden egyes fázisát meg akartam ennek tanulni. Tehát tényleg, ahogy kell, gyártásvezetőként is működök, meg vágóként, ha arról van szó, operatőrként, tehát mindenféle olyan dologba bele kell tanulni, ami a filmhez tartozik. Másrészt pedig egyszerűen érdekelnek a dolgok, tehát ez is van, hogy van egy általános érdeklődésem, tehát hogyha valami igazán izgat, annak a körülötte levő része is izgat. Igazából a filmkészítésnek a legfontosabb része, az, ami a számomra a legfontosabb, az, hogyha van egy álmom, és azt így valósuljon meg. Tehát ez egy igazából egy írórendező vagyok én alapvetően. A körülötte levő dolgok csak ahhoz kellenek, hogy jobban meg tudjam csinálni, amit szeretnék.
Hol van ebben a színész?
Ja, meg színész is vagyok, igen. Ez ott van benne. Igazándiból én eredetileg színész vagyok, tehát hogy hát úgy értem, hogy én úgy kezdtem el tulajdonképpen. Úgy találkoztam a színházzal, a filmmel, hogy én egy ilyen drámais középiskolába jártam a Vörösmarty gimnáziumban, és utána a Szabó Ervin gimnáziumban. Mi voltunk az osztály, amelyik az egész átment egy másik iskolába, volt egy ilyen érdekes eset.
Mesélsz róla?
Volt egy ilyen botrány, rádió mikrofonnal puskáztunk, meg különböző ilyen dolgok voltak. Ez nagyon régen volt.
Annak idején.
Annak idején, és akkor mi voltunk az osztály, aki átment. És na mindegy, a lényeg, hogy én szinte kicsit ilyen véletlenül kerültem a színház közelébe, mert az anyám, amikor felvételiztem, akkor az volt, hogy menjek a Vörösmarty gimnáziumba, és akkor beírta ezt a drámaszakot, mert azért érdekesnek tűnt. És egy ideig nem is nagyon vettem ezt az egészet komolyan. Nem akartam színész lenni, eszem ágába se volt, más terveim voltak.
Milyen terveid?
Hát rajzolni. Például nagyon jó rajzoltam, és hogy azt gondoltam, biztos, hogy ezen a területen fogok ilyen tovább dolgozni. Alapvetően én ilyen magamat ilyen kis nyugodt, szemlélődő embernek ismertem meg.
Akkor?
és olyan szakmát képzeltem, hogy majd mintem könyveket fog illusztrálni, vagy nem tudom, egy ilyen csöndes dolgot. És aztán ez a drámai suli volt, amikor, de tulajdonképpen az volt, hogy ideig tényleg olyan furcsa volt, tehát amiket csináltam, lényegében bohóckodni kellett, hülyeskedni. És akkor ezt gondoltam, hogy ez nehéznek nem nehéz.
Ez a te szereped volt, vagy mindenki így állt hozzá?
Nem, sokan nagyon komolyan vették ezt a dolgot, hogy ők már színészek lesznek, meg nem tudom, én egyáltalán nem. És aztán kiderült, hogy ez az, amit én nem nagyon veszek komolyan, és egyébként, hogy ez nekem nagyon jól megy, és hogy ezt érdemes csinálnom. És ez nagyon jó érzés volt, hogy egy olyan dologhoz értek, ami szórakoztat engem is, tehát hogy ezt szeretem csinálni. Ez egy vicces dolog a játék. És végül is, ahogy mondjam, tehát az, ami belőlem ez az ösztönös rész, ez a színészet, ami az agyam, meg a nem tudom, az írás, meg a filmrendezés. Tehát így lehet tulajdonképpen szétválasztani, hogy miért is van ez a két dolog együtt, ami így fura szokott lenni, hogy valaki egyszerre színész is, meg rendező is, mondjuk a saját filmjében.
De előfordult.
Persze, szokott ilyen lenni, csak nem gyakori.
És ilyenkor megkérsz valakit, hogy kívülről nézzen rád?
Nem, hát visszanézem a felvételt, és látom. De amikor hárman rendeztünk a Stefanovics Angélával és a Kálmánc Hézolival, akkor volt olyan, hogy ők is, amikor kívül voltam, mondjuk az úristenkukacmenny.hu-nál, akkor próbáltak segíteni, de legtöbbször a legjobb az volt, hogyha én megnéztem magamat.
És a színházi előadásról van szó? Mint például a szülői értekezlet?
A színházi előadásnál hát igazából most például amit rendeztem, ez a szülői értekezlet című előadás, ott is játszom egy pici szerepet. Ott tulajdonképpen már úgy nagyjából sejtettem, hogy mit kéne ennek a figurának csinálni, hogy rendezőként, aztán rendezőként megrendeztem magamat. Tehát ahhoz úgy nem kellett látnom. A visszajelzések azok meg úgy azok voltak, hogy ez rendben van. Tehát.
Hogy kezdtél, vagy hogy folytatódott ez a színészkedés a Vörös Marti után?
Hát én jelentkeztem a színművészetire, akkor föl is vettek, és azt nem végeztem el, de lehívtak, tehát az Asser Tamás lehívott Kaposvárra, és akkor onnan tulajdonképpen 10 éven keresztül kaposvári színész voltam, ami életemnek egyik legfontosabb szakasza volt. Sőt, talán azt mondom, hogy hát nem, még eddig, az eddigi életemben ez egy nagyon fontos.
És az, hogy miért nem végezted el, arról lehet tudni. Szeretsz róla beszélni, nem szeretsz beszélni?
Hát ez, hogy mondjam, ez egy furcsa dolog a színművészeti főiskola, mert oda én nagyon fiatal voltam meg, amikor oda kerültem, és...
Melyik osztályba?
Horvainak, és a Máté Gábor volt együtt, tanítottak. És akkor én nagyon fiatal voltam, és egy csomó dolgot egyszer nem tudtam, hogy vannak. És valamitől volt egy ilyen... Nem is... Tehát, hogy abban az időben divatos volt az, hogy divat volt, tehát a Horvai nagyon szerette, hogy mit tudom, ilyen fél évenként csinált egy ilyen vizsgát. Sokkal több embert vett föl, mint amennyi elvégzett. Tehát kb. Majdnem kétszer annyit. És akkor így kiszórogatta az embereket. És igazából ez azért volt ügyetlenség, mert csomó esetben például, tehát engem például nem kellett volna kiszórni, mert így is színész lett belőlem, tehát nyugodtan elvégezhettem volna. Ő alapvetően ezzel így tulajdonképpen egy magát a válogatást egy kicsit későbbre tette. Igen, mindig rossz egyik például erről beszélni, mert én nagyon hiú ember vagyok, és nagyon méltatlannak élem meg az ilyen jellegű dolgokat. De, hogy mondjam, tehát ez egy ilyen szubjektív dolog. Meg tényleg rossz érzés, hogy akkor nagyon fiatal voltam. Most már csomó mindent eleve más, hogy csináltam volna. Meg így nagyobb rálátással valahogy ez egy ilyen szerencsétlen ügy, hogy nem, tehát ebben a fajta rendszerben nem volt segítség arra, hogy mi miért történik úgy. Tehát az ember az élete folyamán mondjuk fölnőttként bekerül egy rendszerbe, akkor nyilván, hogyha munkahelyemen ez meg ez van, akkor kirúgnak, vagy szembesítenek. De ez egy ilyen olyan iskola, ahol tulajdonképpen nincsen szempontrendszer, ami alapján az ember jól tud teljesíteni. És akkor most már annyira nem divat ez, de akkor mondom, ez a Horvainak volt egy módszere. Hát sokakat ki akart rúgni a Kamarás Ivántól kezdve, nem tudom. De hogy én nem tudom, nekem ez mindig nagyon, még mindig nehéz, tök érdekes, hogy azt hittem, sőt volt egy nagyon hosszú időszak, amikor úgy éreztem, hogy ezt én már földolgoztam, és hogy ez tök jó, de sajnos nem. Tehát ez nekem ez egy végigkíséri az életemet tulajdonképpen. Kicsit ez is benne van abban, hogy ilyen underground filmrendező lettem, tehát ez a hogy nem a, nem, tehát úgy értve, hogy van az alapvető attitűdemben egy ilyen, egy lázadás, egy nem a rendszerbe akarni tartozni, hanem inkább egy ilyen kritikai, egy kívülállóként vagyok jelen.
Leszámítva a hiúsági kérdés, leszámítva a fájdalmat, amit ez okozott, szakmailag érezted-e azóta hiányát annak, hogy ott nem fejezted be a képzést?
Hát nem igazából, mert hát kb. Ahogy oda bementem, úgy is jöttem ki, tehát hogy nagyon, meg, tehát amit látok, valójában igazából az ember a pályán tanulja meg magát a szakmát, a szakma dolga. Ezt nem lehet 4 év alatt megtanulgatni, hogy az ember hogyan jöjjön be a színpadra. Azt egyszerűen, akinek van tehetsége, és kitartó, az egyszerűen később meg tudja ezt tanulni, ezeket a dolgokat. Úgyhogy nem, semmifajta hátrány. Igazából egy pici előnyt érzek, mert hogy előbb kezdtem el tulajdonképpen színészkedni, illetve nagyon sok plusz kört kellett tennem, ami mondjuk az én agyalós természetemnek jó, hogyha plusz köröket futok. Tehát abból izgalmasabb dolgok születnek.
Hamarosan visszatérünk, most tartunk egy rövid szünetet. Hunyd le szemed, add a kezed, nyisd ki szíved, figyelj, élni jó. Tarka szivárvány úszik az égre, s messzire szállnak a felhők, élni jó. Rügyfaka éppen a rózsafa ágon, pattan a bimbós közelé, élni jó. Illan a pillangó a viágra, hímes szárnyal éppen élni jó. Tartva mezőben a kergete énkem, bőgi vidáman az, hogy élni jó. Birkafi bambán, a birka karámban, boldogan végeti bizony élni jó. Sörnék a fekete sárban, anyjára gondol, élni jó. Szép napot kívánok mindenkinek! Ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsor a Rádió Q-n. Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és ebben a műsorban Vég Zsolt a vendégem. Szünet előtt arról beszélgettünk, hogy mi lett volna másképp, hogyha Zsolt befejezi a színművészeti főiskolát, és szóba került, hogy a kaposvári évek talán kimaradtak volna. Mi az, ami így bekerült a te életedbe? Mi volt ez a hosszú időszak? Mit adott neked?
Kaposvár. Hát igazán én nagyon sok helyen játszottam már. Az a fajta légkör, ami Kaposváron volt, azt sehol nem tapasztaltam ebbe az országba. A legjobb színházakban sem. Igen, ez pont én, amikor megérkeztem, akkor még a Nagy Kaposvárból kaptam valamit. Tehát ez akkor még ott volt a Piroska, a Bezerédi, Zoli, nagyon sok ember pont abban az időszakban megfordult, ott a Szarvas Józsi, Anger Zsolt, Marozsán Erika, nagyon sokan voltak még, és volt egy ilyen, a Babarci volt az igazgató, és volt egy olyan fajta légkör, ami tehát tényleg a munka volt a legfontosabb, ami a színpadon van. Tehát voltak feszültségek folyamatosan, meg egy állandó készenléti állapotban volt az ember. Tehát nem úgy volt, hogy van egy életem, és akkor van mellette a színház, hanem, hogy mondjam, mintha folyamatosan a harctéren lennénk. Tehát nem volt az embernek élete, csak színház volt. És minden annak volt alárendelve, hogy mi történik a színpadon. Tehát léteztek, tehát például a konfliktusok, az, hogy ki milyen viszonyban van a másikkal. Tehát soha nem, például mit tudom én, hogyha feszültségek voltak, akkor nem személyeskedésből voltak feszültségek, hanem csak a szakmai dolgok miatt. És nagyon-nagyon-nagyon fontos barátságok születtek, meg nagyon-nagyon sok mindent tanultam az ottaniaktól. Puszilom őket, hogyha valaki hallja.
Nagyon sok előadásban játszottál, annak alapján, igen, amit én megtaláltam. Sok gyerek előadásban is.
Igen, igen. Én egy nagyon, nagyon szeretett előadás, gyerek előadás színész voltam. Tehát, hogy én sok, mert abban az időszakban én, amikor Kaposváron voltam, akkor főleg figurákat formáltam, tehát hogy azt nagyon szerették a rendezők bennem, hogy nem most inkább egy másik fajta színészetet csinálok, tehát most inkább sokkal inkább a saját magamhoz közelebb húzok szerepeket, vagy inkább magamból fogalmazom meg, de akkor figurákat csináltam, és akkor azzal játszottam, és az a nagyon mókás dolog. Tehát akkor az, és szerették a mesedarabokba, például hasznos volt, hogy hirtelen nagyon elrajzolt karaktereket tudtam megcsinálni.
Ezen gondolkodtam, amikor láttam, hogy a Hófehérkében vidort osztották rád.
Az is voltam, mindenféle voltam. Igen,
hogy ez mennyire vette, és mennyire egy karakter. Vagy te kitosztanál magadra a héttörpéből?
A héttörpéből nem tudom. Abból nem tudom. Van egyébként, az alapszemélyiségem az egy vidám, optimista valaki. Úgyhogy az igen. És van bennem egy inkább, tehát a Vidor az kevésbé, mert ez egy inkább egy imbecilis, de hogy alapvetően van bennem valami vidám bölcsesség valahol. Tehát, hogyha nyugodt állapotomban vagyok, akkor ez árad belőlem, és ez és akkor azt hiszem ez a személyiségem alapja. A többi az csak a gyerekkori neurózisok, meg a felnőttkori sérülések.
Ezt a bölcsességet ezen dolgoztál? Tehát ez időben telt, vagy
ez? Nem, ezt így bújtam ki a tojásból. Gyerekkori képeken is látszik.
És hogy lett vége a Kaposvár éveknek?
Hát két dolog van, ott elkezdődött ez egy igazgatóváltás, Svajda jött, és engem nem ismert igazából, és hogy én nekem, tehát egy ilyen döntéshelyzet elé állította a társulatot, hogy akkor a valakik, tehát hogy ki akar úgy színész lenni, ahogy az ő társulatába el tudja képzelni, és ki nem. És akkor az embereknek egyenként kellett dönteniük, de hogy én már megszoktam azt, hogy engem Kaposváron hogy mondjam, tehát, hogy így megbecsültek, tehát volt egy olyan dolog, hogy én elmehettem saját filmeket csinálni, tudtam egy, tehát hogy mondjam, tehát, hogy volt egy olyan dolog, hogy egy normális kétoldalú kommunikáció volt, és én ezt szoktam meg, és ez az újfajta dolog, ez nekem nem nagyon jött be, hogy akkor most be kell tagozódni egy rendbe. Különben
legalább megkérdeztek.
Ja, hát nem, az végül is az volt, hogy musztát, hogy el kellett jönnöm akkor. De hogy tehát művészileg, meg szakmailag semmi problémám nem volt, tehát nekem nem. Inkább csak az a szitu, hogy én szeretem, hogyha ilyen partneri viszonyban vagyok, akkor is, hogy ez színész-igazgató viszonyról van szó. De nem voltak feszültségek, semmi, csak ez, alapja ez volt. Akkor csináltam egy reklámcéget, és akkor tehát nem úgy mentem el, hogy a semmiben, hanem akkor egy pár barátommal csináltunk egy reklámcéget, és akkor egy ideig ez volt. Reklámoztunk.
De nem is jelentkeztél másik színházhoz társulati tagnak?
Akkor nem. Hát akkor úgy volt tulajdonképpen, hogy ki akartam ezt is próbálni, hát én végül is világéletemben csak színészkedtem, meg rendeztem, meg nem tudom, filmeztem, és akartam látni azt, hogy milyen egyébként a világ. Tehát én nem dolgoztam ezébe a szalámi gyárba, vagy nem tudom, diákmunkás se voltam soha, vagy ha diákmunkás voltam, akkor is játszottam. Tehát, hogy fogalmam se volt, hogy az emberek egyébként az életben mit csinálnak, és ezt, hogy mondjam, tehát, hogy én filmrendező vagyok, és akarok a világról beszélni, akkor egy picit így kell látni. Tehát nagyon, nagyon divatos művészi attitűd például az, hogy erős társadalom, tehát van egy ilyen társadalomkritikai hozzáállás, hogy miért ilyen a világunk, a menedzseres múlt is világgal. És úgy van ez a fajta hozzáállás, hogy nem is ismerik ezt a világot igazából azok a művészek, akik erről véleményt alkotnak legtöbbször. És egyszerűen engem mindig is zavar. Tehát, hogy nekem tényleg, tehát ebben a világban élünk, ez a nyelvünk. Tehát a reklámot sokkal több ember néz, és sokkal nagyobb hatással van az életére, mint bármelyik film vagy színház előadás. Muszáj volt, hogy belelássak ebbe a világba. És hát egyébként, hogy mondjam, tehát ez egy nagyon fontos kör volt, mert egyrészt film szempontból rengeteg dolgot megtanultam, tehát soha nem próbálhattam volna ki annyi mindent, mint amit ott ez alatt az időszak alatt, amikor hát tulajdonképpen kitalálok egy filmet, egy reklámfilmet, és úgy, ahogy van, meg is tudom csinálni. Tehát, hogy ez azért egy különleges dolog, és nagyon sok minden tanultam ebből az időszakból. Másrészt meg most már művészként így újra visszajöve tulajdonképpen az a fajta kritikai hozzáállás, ami az ember a múlt is világhoz viszonyul művészként, azt most úgy tudom elfogadni, hogy tudom is, hogy ez miért rossz.
És szakmai szempontból te magad nyilván követted, hogy fejlődsz, illetve hogy tudsz egy underground filmesből egy reklámfilmes profivá lenni, vagy képezni magad. De ugyanabból a körből kaptál visszajelzéseket? Arra akarok kiukadni, hogy olvastam egy reklámfilmedről egy kritikát. Igen. És ilyet még sose láttam. Hogy ezzel foglalkozik a nyilván a reklámfilmes szakma, tehát médiaügynökség részéről.
Melyik filmről és milyen kritika? Ez nagyon érdekel.
A Magyar Borkampány egyik reklámfilméről.
Az lehet, hogy még az elsőről. Igen, arról
2010-esről.
Nem tudom, melyik volt. Igen, de az nem is sikerült jól, azt hiszem.
Nem is írtak jókat.
Nem.
Meglepett, hogy találtam ilyet. Hogy
az a második ilyen kampányunk volt, és ott nagyon sok kompromisszumot kellett kötni, már alapvetően az eredeti anyag, főleg ami a kritika, igen, mert ezt olvastam én is ezt a kritikát, tehát például a szöveget készen kaptam, tehát ami az alapja igazából az anyagnak, azokat készen kaptuk, tehát hogy ez nem olyan. Mi a képi részét tettük hozzá, az dicsérték is.
Tehát van egy ilyen kontroll, nézi a szakma.
Nézi, meg hát hogy mondjam, indultunk versenyeken, nyertünk is sokat. Nagyon szerettem például vírusfilmeket csinálni, ezek ilyen interneten terjedő kis filmek. És ott nincsen Tehát az lehet lazább.
Mint a kultkikötős sorozat?
Mint a kultkikötős, igen. Meg csináltunk banknak is ilyen vírus videókat, ahol az ember jobban kiélheti a kreativitását. Bocsánat, kicsit kifújom az orrom.
Addig tartunk is egy rövid szünetet. Hamarosan jövünk.
Az az alkoholista az Imre. Múskönnyűk hull a vízunába, pálinkát vedelünk. Kis lépés ez az emberiségnek, de óriási lépés nekünk. Kis jön a hajnal, ha holnap keserve, a fáradt a nyomban rükten. Csak szállni a széllel, az volna jó, gyönyörű, szomorú ez az élet. Ha nincs jó kedvünk, mert rossz kedvünk van, ha pálinkát vedelünk. Kis lépés ez az emberiségnek, de óriási lépésnek. Hallani halkan, hogy dobban a dallam, és éhen a tárban, a tesznek az íjjel. Ha hallod a hangját, a szívben a dallak, a vérszava lüktet, a szív ütemére, a szív ütemére, a vérben, a vérben, a tűz.
Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor a Rádió Q-n. Stuber Andrea műsora, de én Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok. Ebben az adásban Vég Zsolttal beszélgetek, akinek a reklámfilmjéről volt szó a szünet előtt, és azt mondta Zsolt, hogy voltak olyan vírusvideók, illetve ilyen sorozatok, amelyekben lehetett egy kicsit kreatívabbnak lenni.
Igen, például volt egy banknak, csináltunk egy kampányt, ahol ilyen 10 dolog, amit ne csinálj, ha vezetni tanulsz például. Volt egy ilyen film, amivel komoly díjakat nyertünk, és nagyon... Tehát tulajdonképpen az összes filmet körülbelül 1 millióan nézték meg.
Azóta is feldobja a YouTube ezeket, mint ajánlásokat egyébként.
Igen. Tehát, hogy ez...
Népszerű.
Ez egy elég népszerű dolog lett. Szóval végül is, hogy mondjam, tehát ott is azért voltak olyan dolgok, amik sikeresek voltak. Tehát, hogy meg igazándiból én azt is szívvel, lélekkel csináltam. Tehát, hogy mondjam, egy kicsit így kirislógtam ebből a közegből, ilyen, olyan szempontból, hogy tényleg minden egyes pici dolgot úgy, minden egyes reklámot úgy csináltam végig, mint hogyha életem filmje lenne. Tehát végig, és akkor igazából ez kicsit, tehát ott látszott, hogy ez annyira nagyon... Tehát, hogy végig harcolok az ügyfelekkel, mindennel az, hogy meglegyen ez a film, és akkor a végeredmény az, hogy végül csak egy reklámfilmet csináltam. Tehát, hogy egymás után, hogyha sok ilyet csinál az ember, akkor az nem kielégítő igazából, vagy nekem nem volt elég. Tehát hiába művészi hozzáállás, hogyha nincs mögötte művészi tartalom. Tehát ez engem egyszerűen azt éreztem, hogy hosszú távon biztos, hogy elpusztítana ez a dolog.
És mit tett ez hozzá a te underground filmes tevékenységedhez?
Hát még most nem csináltam filmet, talán ennyit hozzátett.
a 2009-es Messze Európában az igen, nem igen, az alatt az időszak alatt?
De az alatt, de az még nem ebből, tehát az nem ebből a dologból táplálkozott, vagy még akkor, hogy ez már egy korábbi anyagunk volt. Ez egyébként még nem került bemutatásra ez a film, ez a Szemlén volt. Én nagyon szerettem. Majd lehet, hogy valamikor egyszer a nagy közönség elé tárjuk, mert szerintem
van
a
neten.
Na, hát akkor ez kész is. Tök jó.
De tényleg kevesebb dolgot találtam. Most nagyon meglepődtem, mikor megtaláltam, hogy ez van.
Na, hát akkor mindenkinek ajánlom, hogy nézze.
Sírtam a röhögéstől.
Ez nagyon vicces filmünk. Nem forgalmaztuk, de lehet, hogy fogjuk, vagy meg lehet nézni a neten, aki megtalálja.
Tehát azóta még nem készült
azóta filmed. Végül is tulajdonképpen nem. Most valószínűleg el fogok kezdeni dolgozni valamin.
Ami saját produkció?
Hát igen, van egy dolog, ami foglalkoztat elég, és hogy ezzel kapcsolatban akarok filmet. Teljesen más karakterű dolog lesz szerintem, mint amit eddig csináltam. Vagy lehet, hogy nem. Igazából az van, hogy nagyjából a téma van, meg még maga a történet, és hogy ez pontosan mi lesz, azt még ezt meg nem tudom, de tudom, hogy körülbelül mi az, amiről kell, hogy szóljon.
Erre gondoltam, hogy témához választasz műfajt, vagy a műfaj van meg, de akkor a téma?
Mindig máshogy van, tehát valahogy nekem úgy szokott működni ez az egész művészi ízém, hogy jön valami inspiráció, ami ilyen ihlet, vagy valami ösztönszerű dolog, amit nem tudok megmagyarázni, és aztán az agyammal szépen azt megvalósítom. Tehát, hogy ez a kettő. És ezért aztán mindig máshonnan jönnek ezek az ötletek. Vagy van, amikor egy sztori van meg, van, amikor egy a sztori, az nem az én ötletem volt, ott az Kálmán-Czei Zoli, az úristen@kukacmeny.hu, ott maga a sztori volt eredetileg. De például az összedik pecsétnél már ott a forma volt meg, hogy pontosan milyen lesz ennek a formája, és hogy ez egy áldokumentumfilmet csináljunk.
Volt más téma is? Talomban? Miről csináljunk áldokumentumfilmet, és akkor így
hát igazából ott, hogy mondjam, tehát itt volt egy időszakunk, amikor szerettünk ilyen politikai pamflettet csinálni, tehát hogy mert ez egy hogy mondjam, a társadalom kritikának egy könnyedebb ága, hát a politika azért nem nevezhetjük társadalomnak, csak egy fontos dolog ilyen, van egy társadalmi folyamat, és ami látszik, az a parádé, az a politika. De egyébként a társadalmi folyamatok azok ilyen lassú, nehéz föld alatt menő dolgok, amik nem látszanak. És a politika meg igazából csak egy ilyen ennek ez a parádé része. És igazából erről meg nagyon hálás Mókás. Tehát, hogy mondjam, tehát egy társadalom kritikai filmet, hogyha az ember politikai pamflettet csinál, tehát lehet csinálni társadalom kritikai filmet, úgyhogy egy politikai pamflettet csinál. Ha visszanézzük a filmjeinket, akkor nagyon erős korlenyomatok azok valójában. Ezek a könnyed kis izék, a viccelődések az adott dologgal. Én azt hittem egyébként, hogy kevésbé komolyak ezek tulajdonképpen. De valójában, hogy mondjam, tehát mi mindig van egy tehát hogy mondjam, tehát tehát a filmjeinkben általában azt szoktuk csinálni, hogy vagyunk valahol, van egy ilyen társadalmi folyamat, vagy vagyunk egy jelenségben, és akkor ahhoz képest az ember mindig érzi, hogy ez merre megy tovább, meg merre kéne, hogy tovább menjen. És vannak az úgynevezett hülyeségek, amik ilyen ékekként, fékként benne vannak. És akkor ahogy a buszvezetők beszélnek egymással, ahogy stb. De ugyanúgy ez nagyon jól látszódik a politikán is éppen, hogy hol tartunk. Tehát mik a hülyeségek valahogy ott olyan szépen kivirágozva. lehet látni ezeket az akadályokat, hogy miért nem tartunk ott, ahol tartunk még.
Vannak-e megoldási javaslatok? Vagy a felmutatás az önmagában elég?
Hát az, hogy mondjam, a megoldás, tehát igazából csak rámutatunk dolgokra, hogy nézd, itt van egy bukkanó, nézd, itt ez is ott nem stimmel. De hát mindenki a saját dolga az, hogy most akkor azt a bukkanót átlépi, vagy elesik rajta, vagy megfoltozza a kilukat tetőt, vagy nem. Tehát, hogy ezzel már nem, tehát nem lehet tovább menni. Tehát a mi feladatunk, vagy akkoriban, én most már nem biztos, hogy ilyen jelleg. Tehát most már biztos, hogy nem csinálnék politikai pamflettet, mert annál komolyabb dolgokat szeretnék csinálni. Nem érzem feltétlenül egy művésznek feladatának azt, hogy meg is mondja, hogy hogyan kell csinálni. Vannak, akik így gondolják, de azt szerintem inkább más kategória. Az nem annyira. Tehát az én művészet definíciómban nincs az, hogy tehát ez nem egy használati útmutató, vagy nem egy ezért, hogy akkor ha ezt csinálod, akkor jó lesz neked, mert az inkább csak ilyen különleges tükörrendszer, tükrök különböző dolgokra látsz, amikre eddig nem láthattál rá. Segít inkább, egy segítség. Hogyha érdekel a világ, akkor ehhez ad egy kis segítséget. Könnyebben eligazodsz benne, mert arra van kitalálva, hogy megismerd a lehetőségeidet.
Most a filmből a színházra visszatérve ismét a szülői értekezletet hoznám fel.
Igen.
Hogy nem éreztem benne a segítséget. Eljutottunk az elejétől a végéig, és azt éreztem, hogy most még rosszabb a helyzet, mint ahonnan elindultunk. És a másik előadás, amit pedig a Panodrámával csináltatok, abban nem rendezőként, hanem szereplőként voltál benne. Az pedig egy olyan társadalmi témát vett fel, ahol mert egyszerűen gyerekekről, fiatalokról van szó, a Sipos Pál történetnek a egyfajta, nem annak a történetnek, hanem annak a történetnek a nyomán egy olyan feldolgozása, ahol szerintem kifejezetten szükség van arra, hogy legyenek megoldási javaslatok, vagy legyen valami kiút, ami így felsejlik az alagút végén.
Igen, azt nem én rendeztem. Én nagyon szeretem ezt az előadást, fontos előadásnak tartom. Ilyen, ott ez egy ifjúsági előadás, tehát ott az végül is arról szól, hogy egy problémát fiataloknak egy nagyon fontos problémát fölvetünk fiataloknak, és aztán utána erről lehet beszélgetni. Tehát meg van mutatva tulajdonképpen egy jelenség.
A szülői értekezett kapcsán is nyilatkoztat, hogy esetleg iskolákba elvinnétek, úgyhogy szülők és gyerekek is.
Igen, ez továbbra is fönntartom, hogy ez lehetne. Szerintem egyel erősebbre sikerült ez az előadás. Nem, de azt hiszem, hogy a fiatalok ezt nagyon pontosan értenék, hogy miről van szó. Tehát ott ugye az a sztoria annak az előadásnak, hogy van egy fiatal tanárnő, aki bekerül egy osztályba, ő lesz az osztályfőnök, egy általános iskolai osztályba, és egy szülőértekezleten vannak a nézők tulajdonképpen, illetve pár színész is ott, akik a szülőértekezleten résztvevő szülők, és egy nagyon szimpatikus, pozitív, progresszív tanárnőként ismerjük meg őt, és ahogy múlik az idő a szülőértekezleten, egyszer csak az történik, hogy lassan a szülők tehát olyan helyzetbe kerülnek, mint hogyha ők lennének az iskolában, és a tanárnőről pedig lassan kiderül, hogy ő egyáltalán nem annyira progresszív és szimpatikus, hanem mint hogyha egy régi szörnyű tanárnő jelenne meg gyerekkorunkból, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen. És a vége az elég nyomasztó ilyen szempontból ennek az előadásnak. Kicsit ennek az előadásnak leginkább ezek a klasszikus abszurd a forma nyelve, tehát mint a Ionescu vagy Mrozsek, tehát hogy egy erős abszurd ötletre van fölhúzva a dolog, és ezért aztán nem tud annyira kifejtős lenni. Tehát kicsit olyan, mint a külön óra. Tehát maga ez a forma nem tud kifejtő lenni. Inkább egy érzetet akarunk adni, mert hogy ez egy nagyon-nagyon fontos probléma. Igazából amiről sok mindenről beszélünk, de valójában ez az, ami szerintem Magyarországon mind társadalmilag, mind az egyes emberek életében egy olyan kulcskérdés, ami én azt vettem észre, hogy sehol nem kerül elő. Márpedig az, hogy miért nem tudunk kilépni tulajdonképpen abból a fajta életérzésből, amiben vagyunk. Ez az előadás, tehát ezt a problematikát feszegeti. Tehát nem véletlen az, hogy tehát nekünk, nem tudom, egyébként én nem értem más országot, de én nagyon magyar vagyok, de hogy nálunk ez a fajta beágyazott rossz minta, ez annyira jellemző, annyira megbélyegezve van az egész ország ezáltal, és az igazság, hogy nem nagyon látunk erre rá, mert ugye a homlokunk közepén van, tehát erre nem tudunk rálátni, és igazából ez az előadás, ez egy ilyen tükör, hogy látod, tehát, hogy bekerülsz egy iskolapadba, és azt mondják neked, hogy így csináld, akkor így fogod csinálni. Azért, mert ezt tanultad, ezt szoktad meg. És hogy nálunk ez nagyon jellemző, tehát azért nem tudunk fejlődni, azért nem tudunk tovább lépni már, nem tudom, tényleg, nem tudom hány száz év, mondjuk 100 éve, vagy nem tudom, mert valahogy otthonosan érezzük magunkat az elnyomott szerepben. Tehát, hogy egyszerűen, és ez mind társadalmilag igaz, mint személyesen a saját életünkből is. És igazából ennek a felismerése az, ami tovább vihet. De ennek az első lépése az, hogy rá kell jönni erre, hogy ez egy ilyen komoly probléma. És addig végül is teljesen mindegy, hogy az ember hogyan szeretné csinálni a dolgait. Mert lehet, hogy én szeretném megváltoztatni a világot, de hogyha nem tudok erről, hogy alapvetően minden egyes sejtem az ellen van, hogy ez nekem sikerüljön, az összes gondolatom, az összes érzésem az ellene van, akkor nem fog sikerülni, mert egy gyönge pillanatomban el fogok bukni. És általában ez is történik, hogy vannak jó irányok, mint amerre elindulnak, és aztán mégiscsak visszamegyünk az elnyomott szerepbe.
Tartsunk most újra egy rövid szünetet, hamarosan jövünk vissza.
Sose hallok olyan gyönyörű nótaszót, amilyet sihedernyi koromban. A szívemben nyilal ez a bús régi dal, kicsordulnak a könnyeim nyomban. Kocska, te drága, hely, te lelem, a gincsen körtök ága, te drága, te gívás. Hát visszajöttél, papa, miért
miért nem vertél meg, amikor anyámat felgyújtottam? Miért nem voltál ott? Miért kellett neked a dohos pincében rohadnod? Ahelyett, hogy engem vertél volna!
Ezért jöttem, fiam. Unokákra maradt, unokákra maradt,
Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt az Ahol hely van, színházi belépő című műsor a Rádió Q-n. Stuber Andrea műsoráról van szó, Bányai Gabriella vendégműsorvezető vagyok, és Vég Zsolttal beszélgetünk. Nagyjából ott tartottunk, ha a kronológiát szeretnénk tartani, hogy a reklám, film, reklám, rendező, reklámügynökségi tevékenységet befejezted, és már áttértünk arra, hogy te rendezel, színházi előadásokban játszol. Hogy jött a döntés, vagy hogy tértél vissza ide? Mondani való volt az, ami más formát követelt, vagy az életmód?
Hát azt tűnt ki, hogy reklámok világát én nem tartom egy, tehát ez nekem továbbra is egy érdekes dolog. Nem biztos, hogy nekem egy reklámcég vezetőként én nem érzem jól magam, ha reklámcéget vezetek, de tehát például reklámokat rendezni, vagy egy filmet megcsinálni, vagy egy kampányt megcsinálni, azt szívesen csinálok. Tehát ami a kreatív, ami a gyártás része, tehát ami az alkotás, előállítás része, azt szívesen csinálom. Maga ez az életmód, az nekem sok ürességgel jár. Ez a múlt is életmód, és az hihetetlen sok feszültséget okoz. Úgyhogy nekem egyszerűen nyugodtabb lett az életem, amióta jobban azzal foglalkozhatom, ami közelebb áll hozzám.
És a kereskedelmi csatorna tévésorozatának rendezőjeként ez nem tér vissza, ez az érzés, hogy taposómalom, és...
Hát én igen, rendeztem egy ilyen sketch show-t, sorozatot. Nem, mert ott végül is az a Litkai Gergővel volt, meg a Kappal, Nékán Petra, Pataki Balázssal írtuk közösen, és az egy olyan írói csapat volt, és olyan fajta hangvétel, ami azért nem áll tőlem távol. Tehát, hogy ott azokban a jelenetekben elég sok mindenben azt éreztem, hogy olyasmiről szólnak, mintha akár én is írhattam volna. Meg hát közösen ötleteltünk, tehát az ötletek bizonyos százaléka az volt, ami az én ötletem volt, sok olyan kis sketch volt. Tehát, hogy az nem volt olyan távol, de alapvetően, hogy mondjam, tehát nekem a munka része, tehát ami ezzel jár, tehát akár egy tévés műfajról beszélünk, az nekem élvezetet okoz. Nekem ami legkevésbé működött, azt hiszem, az ügyfelekkel való kommunikáció. Mert egyszerűen nem találtam meg azt a fajta félvárról vevős attitűdöt, ami ehhez kell. Tehát, hogy nekem mindig túl komolyan vettem ezt a dolgot ahhoz képest, amennyit igazából ez ér, meg amennyiről kell szólni. Tehát, hogy akik megrendelik, azoknak is van egy kávé elképzelésük, az legyen olyan, legyen rendben, jól működjön a kifizetés, és akkor ez kávé ennyi. Tehát, hogy ne kevés szereplő volt az, aki ebben most ő bele akart rokkanni, hogy most ez hogy mi lesz ez pontosan.
És te szereted, ha belerokkannak?
Tessék?
Szereted, ha belerokkannak?
Hát,
te szeretsz belerokkanni?
Hát nem belerokkanni szeretek, csak hogyha van egy probléma, akkor azt én mindig meg akarom oldani. És az szinte, tehát az nagyon sok, sokszor van az, hogy az embertől sok áldozatot kíván, hogy egy problémát megoldjon, de ez meg a probléma sajátossága, tehát, és én máshol kezem a problémákat, tehát, hogy én nem megúszni akarom, hanem megoldani őket.
Vagy eljátszani, vagy megrendezni?
Hát igen, 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 de hogy mindenképpen találkozni velük, megküzdeni és megoldani, és nem elkerülni, vagy elmosni, vagy elkenni, ezeket nem szeretem.
Beszéltél arról, hogy van egy ötlet, amit szeretnél megvalósítani, és általában ilyen ötletek mentén alakul a te karriered? Vagy van egy elképzelésed magadról is?
Ja, hogy van-e valami karrierképen, vagy valami, hogy mifelé tart az életem?
Nem szeretnék ilyen nagyon határozottan komolyan fogalmazni, de igen, valami ilyesmit értek ez alatt.
Hát nincsen. Ilyenem, de hasonló van. Tehát, hogy
látod magad 10 év múlva, 20 év múlva?
Ezeket nem szeretem így nézni, de inkább azt látom, hogy, vagy hogy mondjam, nagyon fura dolog, mert a hit az nem egy ilyen agyas dolog, az egy ilyen ösztönös dolog, vagy ilyen. És nekem van egy ilyen hitem, hogy az életben a dolgok nem, vagy van valami értelmük, és hogy van valami, és ilyen módon azt is érzem, hogy az én életemnek is ott is van valami tendencia, ami felé tart. De az agyam ezt nem, tehát az agyam ennél azért cizelláltabban gondol erre, tehát hogy sokkal finomabban, részletezettebben, sokkal több kérdőjellel, és megvizsgál más igazságokat is, tehát. De mit csinálják egyszerűen? Nekem a hitem az ilyen primitív, tehát, hogy valahogy ez van kódolva. Egyébként attól tartok, hogy mindenkinek van ilyen kódolva. Van, aki erre ráfekszik, és van, aki használja az agyát, és akkor ennél lehet izgalmasabb dolgokat is kihozni. De nem mehetek ez ellen, mert az is butaság volna. Tehát, hogy praktikusan, halálosan praktikusan muszáj vagyok az ösztöneimmel együtt élni, tehát, hogy valami fajta tendenciát gondolok az életemről, hogy ez pontosan micsoda, az meg az arra való az agyam, tehát azt nekem kell kitalálni. Alapvetően ez nekem, mint ahogy eddig is fontos volt a művészetben, hogy valami, tehát nem ne csak önkifejezés legyen, hanem minden egyes, tehát most, amin gondolkozom, most, ami filmet szeretnék, meg minden filmünkben igazából van valami tudásom valahonnan, amit szeretnék megosztani másokkal. Ez lehet akár egy vicc is, tehát, hogy mint ahogy, mit tudom én, ezeket a politikai pamfletteket mondtam, mert ott az volt a tudás, hogy látod, ezt lehet így is nézni, és akkor így milyen vicces. Tehát ez nem nagy dolgot gondolok erről így, hogy tudás, hanem lehetnek ezek kedves, kicsi dolgok is. De hogy valami ilyesmi van, és hogy ezzel akarok foglalkozni, hogy ez hová tart, meg hogy ez kiteljesedik-e, vagy ilyen halok, mint Mozart, ezt még nem tudom. Nem halt éhen Mozart csak.
De ez egy jó aszpolitikának hangzik, hogy van egy tudásod, amit szeretnél megosztani.
Igen, tehát valami ilyesmi van. Hát, ilyet most ez a tudás, ez most... Na mindegy, ez a geszt, vagy ez az érzetem van ilyenkor alapvetően. Inkább a filmjeim, tehát inkább ebben egy ilyen tanítós attitűd van, mint az a fajta művész attitűd, ami általánosabb van. Hát, hogy mondjam, tehát az én általam nagyon nagy kedvelt rendezők, azok nem ebből az attitűdből dolgoznak, ez egy kicsit zavarba is ejt, de hát ha egyszer ez van, akkor ez van.
Azt gondolom, hogy megvan ennek a helye a piacon, és hát kívánom neked, hogy minél tovább, minél több dolgot tudjál nekünk tanítani.
Ez most nagyon hülyén hangzik, ez a tanítás, akkor ezt lehet, hogy
visszaszívom. Nem, szerintem ez abszolút helyén való. Ezzel zárjuk a műsorunkat, mert kifutottunk az időből. Tartsanak velünk jövő héten is. Vég Zsoltot hallották, ez itt az Ahol hely van, Színházi belépő című műsor, Stuber Andrea műsora. Én Bányai Gabriella vendégműsorvezető voltam, és Csalócki Zsolt kollégánk volt segítségünkre, mint hangmérnök.